Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az Éva magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról.
Én Zubor Rozi vagyok.
Én Andrész Timi.
Én pedig Lugosi Dóri.
Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
Mi a bajod?
Semmi.
Látom.
Mondom, hogy semmi, csak...
Na, és mit csináltatok ma itthon egész nap?
Hát hallod, egész nap ringattam, de konkrétan egész nap. Nem tudtam letenni egy percre sem, még vécére sem tudtam elmenni.
Aha, nekem is fárasztó napom volt az irodában, képzel.
De akkor átvennéd egy kicsit, létszi, mert leszakad a karom.
Ja, persze, ott csak ide.
Elmosogattál?
Nem mondtad, hogy mosogassak el.
Ezt komolyan mondani kell? Tele a mosogató. Nincs egy tiszta pohár, amiből inni lehetne.
Jól van, nyugi, szólsz, és megcsinálom.
Aj, de létsz, ne kelljen már neked is mindenért szólnom, mint a gyerekeknek.
Párbeszédek, amelyek legtöbbünk párkapcsolatában már valószínűleg elhangzottak. Talán nem is egyszer.
Kívülről hallgatva, ugye milyen röhelyes tud lenni? Mennyire könnyű és magától értetődő a megoldás rájuk? Ha viszont mi magunk vagyunk benne, egészen más a helyzet.
Hogyan beszélünk el egymás mellett? Mi lehetne a megoldásra? Vadas János, kispapakócs, párkapcsolati terapeuta, férj és édesapa a vendégünk, aki tanácsaival segít nekünk is rendet tenni a párok közti kommunikációban.
Amíg úgy vagyunk biológiailag kialakítva, hogy szánk van, meg nyelvünk van, a beszéd lesz az, amivel mi tudunk egymáshoz kapcsolódni, ameddig a gondolatolvasás nem áll rendelkezésre, addig viszont próbáljuk meg úgy a kommunikációnkat használni, ami mind a kettőnket emel.
Nálunk az Áronnal alapvetően egy konfliktus forrás van, az, hogy az Áron, amit mond, azt ő úgy gondolja, én meg, amit mond, azt háromszor megforgatom az agyamba, és próbálom kitalálni, hogy a nem az valójában mit jelent.
Amikor megjön a baba, egyrészt tök más élethelyzet, senki nem tudja, merre van arca előre, elvesznek azok a kapaszkodók, amikbe addig biztosan tudtunk kapaszkodni, ez is hívják normatív krízisnek, tehát normális vagy szar. Mi is a feleségemmel szoktuk egymásnak azt kiabálni, hogy most nagyon utállak. És ez tök jó érzés szeretettel utálni valakit, hogy annyira együtt vagyunk, meg annyira szeretjük egymást, hogy egyébként abban belefér az, hogy persze néha rohadtul utáljuk egymást. A szerelmi házasság az egy feladat. Mert nem az van, hogy akkor földházasodik földdel, és akkor két vad idegen embert összeadnak, és akkor hát sok szerencsét, hanem az van, hogy választasz valakit, és aztán akit választottál, azzal megváltoznak a dolgok. És hogy a dolgok megváltoznak, de te is megváltozol, meg a párod is megváltozik. Na most ezt merevítsük ki, ezt a pillanatot. Ez egy tök jó, amit most mondasz. De nézzük meg, most ez a te filmed, a te perspektíved, de tök jó, behozod a férjedét is, de hogy az ő fénytörésében ez úgy néz ki, hogy...
Szervusz, János!
Sziasztok! Sziasztok! Örülök, hogy itt lehettek veletek. Köszöntelek titeket, meg a kedves hallgatókat is, és tök jó, hogy itt lehetek.
Köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon-nagyon örülünk neked. Én emlékszem, amikor szerintem kb. Tavaly nyár környékén beszélgettünk erről a témáról, és a Kőbányai úton ültem az autóban, és akkor mondta a János ezt a témát, hogy ú, erről annyira jó lenne beszélgetni, meg egyébként van még egy pár téma, de majd azokat eldúrottatjuk az évad során. De hogy így, amikor így eszünkbe jutott, hogy kellene valami pasis téma, akkor rögtön te jutottál eszünkbe. Mert hogy te így nagyon látod, jól látod, nagyon sokrétűen látod a másik oldalt, és ebben az új harmadik évadban célunk megszólaltatni a férfiakat is, és olyan témákról beszélgetni, ami szerintem érdekli a nőket, mert hogy nem mindig csak a női oldalra vagyunk kíváncsiak.
Igen, illetve szerintem abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy nem csak a férfi oldalt, nyilván a nemedből kifolyólag, hanem érted, hanem nagyon-nagyon jól érted a női kommunikációt, és szerintem tök jól belelátsz a nők fejébe.
Ez kedves, hogy ezt mondjátok. Én pont igyekszem nem belelátni más fejébe, mert hogyha belelátnék, az igazából a saját gondolatom lenne. Az viszont akkor már az én sztorim, és akkor hogy nyírhatnék rá arra, aki éppen mondani akar valamit. Csináltam ilyet, de próbálok erre tényleg lejönni, mert akkor nem hallom meg, amit akár a feleségem mond, vagy akár a partnereim. És ez a lényeg a kommunikációnak. Szerintem, hogy hát ugye, amíg úgy vagyunk biológiailag kialakítva, hogy szánk van, meg nyelvünk van, a beszéd lesz az, amivel mi tudunk egymáshoz kapcsolódni. Ameddig a gondolatolvasás nem áll rendelkezésre, addig viszont próbáljuk meg úgy a kommunikációnkat használni, ami mind a kettőnket emel, vagy hát a párokat emeli. És ezt azért is akarom mondani, mert ebből a szempontból, aki velem dolgozik, inkább egy olyan, mintha tréningen venne részt, mert mondtátok itt a bevezetőben, hogy terapeuta, nem csinálok terápiát, inkább ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen laza tréninget, ahol minden pár oldottan érezheti magát, és gyakorolunk tényleg ilyen mondatokat, ilyen párbeszédeket, pont azért, mert nyelvében él a nemzet. Hogyha átformáljuk azokat a szavakat, amik jönnek a szánkon, azok visszaadnak az agyunkra, és már másképp fogunk gondolkodni, és az egész szépen elindul egy ilyen önfejlesztő folyamatba.
Ezt meg tudom erősíteni.
Mert hogy Dóri, ti jártok az Áronnal a igen, Jánoshoz.
Igen,
pont.
Már nem is tudom mióta, de nagyon jó, nem nagyon régóta.
Nem olyan régóta egyébként.
Nem is november tudom, óta.
November óta?
Mm-hmm. Hát azért ez nem most volt.
Igen. Igen.
De és tök fontos ebben az esetben elmondani, mert hogy így mindig az van, hogy amikor azt halljuk, hogy valaki pszichológushoz jár, vagy terapeutához, vagy nem tudom, akkor mindig az az első kérdés, hogy mert mi a baj veled, vagy mi a baj veletek ilyen esetben, és hogy igazából nincs semmi baj, hanem ti pont azért jártok, hogy megelőzzétek, hogy esetlegesen baj legyen.
Hát igen, én ezt a mindenféle felületeimen csomószor kommunikálom, hogy mi járunk a Janihoz, mert egyébként látom a kapcsolatunkban azt, hogy ez mennyire fontos. Nálunk az Áronnal alapvetően egy konfliktus forrás van, az az, hogy az Áron, amit mond, azt ő úgy gondolja, én meg, amit mond, azt háromszor megforgatom az agyamba, és próbálom kitalálni, hogy a nem az valójában mit jelent, és hogy nekünk sok veszekedésünk volt ebből, és az Áron alapvetően békére törekszik, tehát én meg szeretném neki megadni a békét, és ezért elindult a fejembe az, hogy mi lenne, hogyha a Janihoz elkezdenénk járni, mert hogy tényleg a feszültségeink nagy része az abból van, hogy nem értjük, hogy mit akar a másik.
És hogy nem.
Hogy nem. Hogy a nem az valójában azt jelenti, hogy nem. Abban nem kell belelátni valami tök mást. Úgyhogy, de abszolút fejlődő képesek vagyunk az Áronnal.
És János, ez minden kapcsolatban probléma?
Igen, én úgy látom, hogy a legtöbb kapcsolatban ez probléma. A kommunikáció, nekem az a nagyon mókás megélésem van, hogy például a gyerek ebből a szempontból is egy vízválasztó. Mert ameddig a pár gyerek nélkül együtt van, akkor egy ilyen nagyon laza, jól kapcsolódó, az egymás szabályaihoz jól alkalmazkodó, vagy egymás felé jól lojálisan viszonyuló működés és kommunikáció van. Persze már ott is kialakulnak a játszmák, majd mondok erre sztorikat, de hogy viszonylag jól indul a dolog. De amikor megjön a baba, egyrészt tök más élethelyzet, senki nem tudja, merre van arccal előre, elvesznek azok a kapaszkodók, amikbe addig biztosan tudtunk kapaszkodni, ez is hívják normatív krízisnek, tehát normális, hogy szar, ha lehet ilyeneket mondani, tök kezdve. És hát persze sokan megijednek, de hogy az a vicces, hogy az a kötődés, ami a pár között volt, az a lojalitás, az a játékszabályrendszer, az hirtelen megszűnik, mert bekapcsol, hogy ezt velünk a szüleink hogy csinálták, velük hogy csinálták, mi számít normálisnak, és akkor jönnek be szépen a családi sztorik, és akkor hirtelen már a kommunikáció sem működik hangördülékenyen, mert hogy visszajönnek azok a tudatalat, vagy nem tudom én, családi mondatok, vagy mondások, vagy viselkedésformák, amiket mi is kaptunk föntről, és ugye akkor elkezdjük, ki mit mondott? Azért mondta. Miért mondta? Tényleg azt gondolja? Nem azt gondolja. Imádja. Tehát, hogy gondoljátok el, az emberi agy úgy működik, hogy nem bírja a hiányokat. Ti is, amikor gyerekek voltatok, biztos volt olyan foglalkoztató füzet, ahol be voltak számozva a pöttyök. És akkor össze kellett őket húzni, és lett belőle egy kép. Ha kapsz egy olyan képet, aminek hiányzik egy része, akkor oda rajzolsz valamit, mert nem bírja az agy, hogy ott hiány van. A pletyka ugyanez verbálisan. Valamiről nem tudsz, és akkor rögtön beindul a izé. Azért szoktuk a vállalati vezetőket arra tréningezni, hogyha mondjuk van egy szervezeti változás, és nem tudják, hogy mi fog jövő héten történni, akkor kommunikálják azt, hogy nekük fogalmuk sincsen. Őszintén attól nem lesz valaki kevésbé hiteles cégvezető, és ezt ragozza a semmit. Mert abban a pillanatban, hogy vezetőként nem ragozza a semmit, az, aki nem tudta megkérdezni, hogy mi az a semmi, kitalálja. És elindul a cégben a pletyka, és nem fogják tudni egy idő után visszagyömöszölni az új gondolatokat a dobozkába. Tök fontos a nyílt beszéd. Na és párkapcsolatban ugyanez. Hogy ha valami nincs rendesen információ elmondva, akkor mindenki elkezd gondolni, hogy ez vajon azért volt, vagy miért volt. És ezért jobb tisztán kommunikálni. Nem mondom, hogy könnyű. Nem mondom, hogy jó fölvállalni, vagy elsőre könnyű fölvállalni az embernek magát, hogy mit akar, hogy a vágyai, hogy ezek legálisak és szabadok. Főleg van egy olyan kulturális környezet, amiben élünk, ahol ebben vannak blokkok, de hosszú távon sokkal jobban megéri őszintén kimondani, és ennek vannak technikái, hogy ezt nyelvileg hogy tudjuk megtenni, mint hogy aztán hagyjuk búvópattakként csordogálni a kapcsolatban, és egyszer csak majd látunk egy nagy púpos szőnyeget, ami alatt ott van egy csomó szemét, és az már olyan nagy, hogy nem tudunk vele mit csinálni.
És pedig egyébként annyira durva, mert hogy közben bárkivel beszélgetünk, és mondjuk szóba kerül az, hogy jó, és ti minek köszönhetetek, hogy már ilyen régóta vagytok együtt, meg hogy ilyen jól működik a kapcsolatotok, vagy nem tudom, és mégis azt mondogatják, hogy a kommunikáció, ez az alapja mindennek. És közben meg, ahogy így belelátok sok házasságba, vagy kapcsolatban, mindig azt látom, hogy mindenki ezt mondja, de aztán végül a gyakorlatban iszonyatosan nehezen tartják be. Én például, hogy a saját esetemet meséljem el, nálunk például az van, hogy én azért nem tudok rögtön kommunikálni, mert én is, meg a férjem is nagyon hirtelen haragúak vagyunk, és én nagyon félek, hogy abban a pillanatban elkap a hív, és valami olyat mondok, amit csak azért akarok mondani, hogy most jól oda szórjak a másiknak, de hogy igazából nem gondolom úgy. És akkor utána ebből meg van egy ilyen veszekedés, hogy na most végre kimondtad, pedig igazából nem mondtam ki semmit, csak valamit oda akarok szúrni abban az idegállapotban. És például ez is egy ilyen jellegzetes probléma. És akkor az van, hogy utána akkor nagyon bezárkózom, bebújok egy kis csigaházamba, én őrlődök, már beadtam a vállópert, már elköltöztem, már tudom, hogy mennyi tartásdíjat kérek, és akkor nem tudom, alszom egyet, mert én nem tudok. Tehát, hogy nálunk ez nem működik, hogy nem fekszünk le úgy, hogy kibékülünk. Én le tudok úgy feküdni, és mondjuk én annyira nem, de a férjem az csodálatosat tud úgy is aludni, hogy összeveszünk. De szóval, hogy így kell egy, mit tudom én, egy-kettő nap, mire így ez átmegy rajtam, és akkor így egyszer csak így összenézünk, és akkor így min is vesztünk össze, és akkor így visszagörgetjük, és akkor megbeszéljük, hogy hülyeség, meg fáradtak vagyunk, meg tudom én, költözés, meg a sok gyerek, meg a nem tudom, de hogy abban a helyzetben egyszerűen nem tudom megbeszélni, és akkor ott annyira mélyen tudunk lenni, és ezt nagyon sok mindenkinél látom, hogy akkor így nem beszélik meg abban a pillanatban, és ez a legnehezebb.
Én nagyon hálás vagyok neked, hogy behoztad az őszinteséget is, a saját sztorit is, meg ezt a szempontot is, megmondom miért. Azért, mert hogy a kommunikáció az maga egy technika. No, de a technika féllábú óriás az önismeret nélkül. Tehát akkor tudod jól használni a módszert, hogyha van mögötte önismeret. Tehát így a kettő működik együtt. Azért, amikor mi is ugye együtt dolgozunk, a fele az önismeret, a fele az gyakorlás. Ez tök fontos, hogy amikor magadról észreveszed, hogy csak azért mondanád, hogy bántsál, akkor ott jön, ez az önismeret része, ott jön a sárga felkiáltója, hogy hopp, ez az a szitu. Most dönthetek, és ez maga a szabadság, a döntés. Hogy akarom-e bántani, vagy kialakítok egy másik rutint. Hogy azt mondom, hogy időt kérek, hogy rácsapom az ajtót, hogy kimegyek a balkonra, hogy nem bántót mondok, csak annyit mondok, az érzést mondom ki, hogy figyelj, most rohadtul utállak. És ez egy érzés, amihez jogod van. Persze, mert sem esik jól a másiknak, de hogyha behozhatok egy saját sztorit, mi is a feleségemmel szoktuk egymásnak azt kiabálni, hogy most nagyon utállak. És ez tök jó érzés szeretettel utálni valakint, hogy annyira együtt vagyunk, meg annyira szeretjük egymást, hogy egyébként abban belefér az, hogy persze néha rohadtul utáljuk egymást. És ez nem rossz, vagy ez nem valami istentelen dolog, vagy nem eretnek dolog, hanem az, hogy emberek vagyunk, és hullámzunk emberként is, párkapcsolatban is, és hogyha engedjük ezt a hullámzást, és próbálunk nem bántani, csak tényleg magunkról kommunikálni, vagy a bántás előtt időt nyerni, vagy valami más. Van egy ügyfelem, azok nagyon cukik. Az agglomerációban élnek, és ott a fickó nekem azt mondta, hogy hát nem tudom, hány évvel ezelőtt leszokott a dohányzásról. De azt mondta, hogy olyan ideges a gyerekek miatt, de olyan ideges, hogy ő visszaszokott direkt, mert ez neki az aprópója, hogy kihúzzon a kertbe. Aha. Amikor ért, hogy ellentézi az agyát az indulat, akkor kilép a helyzetből, elszívja a staubot, lenyugszik, és utána vissza tud menni.
Én ezt szoktam mondani a férjemnek. Most menjél el, és sétálj egyet, mert amikor így, tudjátok, mint ugye a gyerekeknél van a hisztis állapot, amikor így megpróbálod kizökkenteni, és nem megy, és szerintem ez tökre felnőtteknél is van, hogy így látom, hogy nem tudom kizökkenteni bizonyos helyzetből, és akkor szoktam mondani, hogy most menjél el, kérlek sétálni, hogy menjél most le az autót, vagy valami.
És elmegy?
Volt már, hogy elment, de nem mindig, mert akkor ilyenkor így, talán ez az a pont, amikor úgy érzi, hogy sok, és akkor kicsit így visszakapcsol. Nekünk most pár napja volt pont olyan. A lakást néztük pont, és ugye nagyon idegesek vagyunk így a felújítás, meg minden miatt, és akkor így mértük a szobákat, tudjátok. És akkor így az egyikön kezébe a gyerek, a másik szenved a centivel, és akkor ezen felhúztuk magunkat, és gazdottam még, hogy én veled már semmit nem tudok csinálni. Ez a probléma, hogy már semmit nem tudunk együtt csinálni. Utána hazafele olyan jót röhögtünk, de akkor abban a szituációban az egy nagyon erős mondat volt, de akkor például így kimondtam.
Jaj, nekem ez a nevetés az úgy hiányzik, hogy a feszültség feloldása nevetéssel. Mert nálunk meg az a helyzet, hogy én mindent kimondok egyből. Nem gondolkozom rajta, nem bántom, hanem kimondom, hogy én most mit látok rajta, mit látok magamon. Én nagyon-nagyon gyorsan tudom elemezni a szituációt. És amit kapok vissza, az a csend. A csendbe burkolózás. Akár napokon keresztül.
Nehéz lehet.
És az, hogy én hiába mondom, nem jön semmi reakció, ez borzasztó. És utána már azért van a sértődöttség, mert én sértődött vagyok, hogy nem kaptam vissza semmit, a másik fél azért sértődött, mert én sértődött vagyok, és akkor végül is már nem is a konfliktus miatt van a sértődöttség, hanem azért, mert nem működik a kommunikáció.
Ez egy nehéz helyzet, mert ugye a férfi és nő, ugye az természetes, hogy különböznek, nem egyformák, de egyenlők. A nem egyformaság tökre rendben van. A férfiak akkor tudják internalizálni általában a dolgokat, amikor ugye bevonulnak, van ez az empty box nevű jelenség, hogy a férfiak akkor értik meg a dolgokat, amikor egyedül ülnek kvázi egy vákumban, amikor a tévé előtt ott nyálcsorgatva kattingatnak, és olyan, mintha zombiba menne át. Na, a férfiak ilyenkor szűrik meg, értik meg, szubszubálnak, asztrahálnak, tehát minden, ami olyan feldolgozó tevékenység, amiből a végén, két nap után azt mondja, bocs, tévedtem. Régen ez úgy szokott kinézni, például a természeti törzseknél, hogy amikor a férfiak elmennek vadászni, és akkor ott kardfogú tigris, mit tudom én, mamut élethalál harc, megjönnek, és még két napig így körbeüldik a tűzt, és így bámulnak bele a tűzbe. Ez a tűzbe bámulásnak ugyanez a funkciója. Megérkezik, összeszedi magát, megérti, hogy nem kellett volna abba a bokorba menni, mit tudom én. De a mechanizmus az ugyanez. A nők az pont fordítva vannak, ők a beszéden keresztül dolgozzák föl, és nekik például, ezt mindig a kispapa coachingon, vagy a szülés, apás szülés felkészítő tréningeken mindig van egy ilyen ábra, mutatom, hogy a nőknek napi 21 ezer karakter beszédigényük van, a férfiaknak 7 000. Most ez háromszoros eltérés. Ebben a pasiknak tök jó lenne, hogyha tudnának fejlődni, és jobban reflektálni, egész egyszerűen azért, mert most egy olyan világot élünk, ahol apa és anya egymással vannak utalva, egymással vált várnak vetve lehet előre menni a dolgokban. Úgyhogy ebben egy kicsit érdemes próbálgatni a határainkat, nekünk pasiknak is, de néha sok tud lenni. Viszont akkor erről illene visszajelzést adni, hogy figyelj, most nekem ez sok. Én beteltem, ezt joga van mondani, de akkor csak mondja már ki. Kész, ennyi. Tehát, hogy vannak ilyen helyzetek, elhiszem, hogy ez nagyon kínzó és nehéz. Van ilyen ügyfelem. Most direkt nem rólad beszélek, hanem az ügyfelemről. Ő férfiként ott abban a helyzetben nem azért nem szól semmit, mert bántani akar, vagy nem jut eszébe, vagy izé. Ő egyszerűen leblokkol az érzelmi hullámtól, az erősségtől, és nem találja a jó szavakat, úgyhogy egyébként a kenyere egyébként az, hogy ő szavakból él. És mégis van egy ilyen helyzet, ami annyira megérinti, hogy ilyenkor lemegy neki a redőny, és nem tud mit mondani, nem találja a szavakat. Tehát ő nem azért van csöndbe, mert hogy ne lennének gondolatai, egyszerűen leblokkol, és kell neki egy idő, amíg föllélegez, letisztul, és utána tud beszélni. Tehát ezt férfiak között
is... Ez sose jutott eszembe, hogy valami ilyesmi lehet a túloldalon.
És akkor itt visszacsatolunk a, ugye, mai tényleg a félreértés. Mert neked is ugye van valami a fejedben, hogy miért nem szól. De lehet, hogy nem azért nem szól, hanem valami olyan x-edik variáció, mint ami neked nem jut eszedbe.
És lehet, hogy ezt ők tudatosan egyébként nem is tudják. Tehát, hogy nem tudja, nem tud leülni és elmondani, hogy jó, léci, most adj már 2 napot, hogy ez dolgozzon bennem. Egyébként nálunk is ez van, most ezen gondolkozom, hogy nálunk is egyszer csak ilyen 2-3 nap múlva jön az imé, és akkor mondja, hogy azon gondolkoztam. Miközben azt láttam, hogy mondjuk nyomkodja a telefonját, trombitás videókat néz, de akkor tényleg ez, amit mondasz, hogy közben neki egyébként meg jár az agya, és akkor gondolkozik ezen, azon, amazon, és akkor eltelik 3 nap, és akkor kiteregeti a kártyát, és akkor erre jutottam. De ez milyen fontos, és milyen jó, hogy van, tehát hogy ezért fontos a te szerepet, hogy akkor azt mond, hogy akkor ez van mögötte. És milyen durva, hogy több 1000 év eltelik, és ugyanúgy jár az agyunk, nem?
Igen, hogy ugyanúgy működünk. Igen. Amúgy. És egyszer olvastam, hogy vagy nem is olvastam, mindegy, valahonnan jött az info, hogy például azok a babák, akik megszületnek, ők ősi babák, szóval ők az új világba születnek bele, de az evolúció által azok a babák, akik még a barlangba születtek bele, hogy mi is egyébként ugyanúgy működünk, mint akkor, csak nyilván eltelt, nem tudom, pár száz év, és változtak a körülmények, de hogy az alapműködés, az a férfi meg a nő tök ellentét gyakorlatilag, és hogy mégis meg kell találni valahogy a közös hangot, és ez csak úgy lehet, hogyha tök őszintén beszélünk egymással, hogy teljesen, tehát hogy nem tudom, mi az Áronnal egy csomószor, még a szavainkat is megmagyarázzuk egymásnak, mert hogy az őszinte mondjuk nem biztos ugyanazt jelenti, nem biztos, hogy ugyanazt jelenti az Áronnak, mint nekem. Lehet, hogy én tök belelátok valami mást.
Így csinálják.
Én meg így kuncogok a háttérben, hogy majd leadom a drótot a Janinak.
És akkor ti egyébként így otthon az Áronnal sokat van, hogy csak így ültök és így kibeszélitek a dolgaitokat?
Nem.
És az, hogy analizáljátok magatokat, vagy egymást?
Hát most ugye, most nem ülünk, és most nincsenek órákon áttartó beszélgetéseink, nyilvánvalóan, de inkább az van, hogy a mindennapok van, látom azt, hogy akkor itt most megint behoztuk azt, hogy kinek milyen érzése van, ki mit szeretne, ki hogyan érezné jobban magát, és akkor onnantól kezdve, hogyha ezek így benn vannak a mindennapokban, és nem csak akkor, amikor stressz helyzet van, akkor tényleg elkezd máshogy működni az agyam, és egyébként pont azon gondolkodtam, hogy 2 hónapja, vagy tehát, hogy nagyon rég volt olyan veszekedésünk, ami a félre kommunikációból adódott, és de ehhez kellett az, hogy én azt mondjam, hogy figyelj, most mondjuk nagyon feszült vagyok, fogalmam sincs, hogy miért, de hogy most feszült vagyok, úgyhogy most nem tudom én, hadd ne én csináljam meg a vacsorát, hadd menjek ki 1/2 órára, hadd menjek el most vásárolni, de ehhez kellett az, hogy én felismerjem, hogy például szerintem ez egy tök ilyen átlagos sztori, hogy anya otthon van a gyerekkel egész nap, apa hazajön. Anyának van valami kép a fejében, hogy apa hazajön, akkor biztos majd átveszi a gyereket, biztos fog segíteni, biztos nem tudom én még talán hozott nekem vacsorát is, erre megérkezik apa a munkából, felcsesződve valamin, mert mondjuk kemény napja volt, ideges, még nem tudom, és akkor anyának volt egy elvárása, apa hazaért, neki is volt egy elvárás, hogy békébe akart hazajönni, és akkor igazából még semmi nem történt, már is utálja egymást a két ember, mert te nem úgy viselkedsz, ahogy nekem arra szükségem lenne, de én ezt nem kommunikálom. Mondjuk nálunk soha nem volt nyilván ilyen.
Nálatok se.
Nálunk se. És szerintem ez, nekünk ez egy tök alap dolog volt, hogy mire rájöttem, hogy én azért vagyok ideges az Áronra, mert ő nem úgy jön haza, hogy én azt elvárom, és nem azt a hangsúlyt üti meg velem, mint amit azt én szeretnék, de én azt nyilván nem kommunikáltam, és akkor ennek az lett a vége, hogy 2 naponta veszekedtünk, igazából nem is tudtuk, hogy mind, csak éppen azon, hogy már megint ott hagytad a bögrédet az asztalon.
És gondoljatok bele, lehet, hogy ők meg szintén valami képet várnak, hogy amikor benyitnak, hazaérkeznek, az otthon melege, a tisztaság, a rend, a meleg vacsora, a mosolygós feleség, a kirakózós gyermek várja őket, és akkor ehelyett meg beérkeznek egy őskáoszba.
Ez a Pleasantville szindróma, hogy mindenki nagyon, nagyon kedves, nagyon mosolygós, ugye ez az amerikai állam. De pont az amerikaiak rájöttek a 70-es években, hogy ugye van ez a jelenség, hogy hát ugye a nőket a tenyerünkön hordozzuk, és ez mit jelent, hogy hát az agglomerációba kell kétszintes házat venni medencével. Magyarország ugye német prémium gépjárművet, persze hitelre, és akkor hirtelen ugye apa két műszakban dolgozik, igen, és akkor hazamegy, és akkor várja a feleségét otthon, aki hát ennek nagyon örül, csak ugye arról feledkezünk meg, hogy ugye ha az agglomerációban él, akkor nem az, hogy egy mozi nincsen, egy sétáló utca, egy kávézó, az anyós, az a nagymama nincsenek ott, messze vannak. Lehet, hogy egy újonnan generált lakópark, ahol még hasonló anyukák sincsenek, és az anyukák megőrülnek. Hazajön a férj, és azt látja, hogy a feleség az teljesen ki van maga alatt. Hát, hogy ne lenne, érted? Egy képzett nő, aki mit tudom én, mennyi időt és energiát tölt a diplomáiban, nyelvvizsgáiban, meg a szakmai fejlődésében, egész nap egy babából van, akivel csak ügyögni lehet, még jó, hogy megbudjan. Tehát, hogy az amerikaiak ezt el is nevezték a zöldözvegy szindrómának, ez benne van az Apátlan Amerika című könyvben, és tehát ez nem jó, tehát, hogy a legjobb szándékkal teszünk borzasztó rossz dolgokat, és erre szoktam mondani, hogy a pokolba vezető út ugye arannyal van kikövezve, ezek olyan rutinok, vagy ilyen családi mondatok, amiket szintén érdemes felülbírálni, hogy mit jelent az, hogy a nőket a tenyerünkön, hol arra van-e szüksége, hogy olyan dolgot, van egyébként egy ügyfelem, tök cuki volt, megvette a hatalmas kérót a szuperkocsival, és egy darabig jól voltak, egészen addig, amíg tényleg két műszakban nem kezdett el dolgozni a fickó, és mindig a kocsmában találkoztunk, csak ő mindig, egy után már mindig ott volt.
De akkor te is mindig ott voltál.
Hoppá! Most lebuktam. A szabadúszó.
És akkor kiderül, hogy végül is a kocsmában szerzed az ügyfeleket.
Hát egyébként ott nagyon sok pasi van, tehát hogy ez nem van egy rossz ötlet egyébként. Csak hogy egy csomószor megállnak ugye ezen a szinten, hogy akkor ott elmondják, és akkor kész. De ha ennél valaki profibra vágyik, akkor lehet jönni. Gyere, köpje le engem is, messze.
Egyébként mi, amikor most lakást vettünk, akkor nálunk, mi azt beszéltük meg az Imivel, hogy jó, akkor mit szeretnénk? Kiköltözni az agglomerációba úgy, hogy naponta 2-3 óra elmegy apának az utazása, mert ugye nyilván ő fog legtöbbet utazni, mert ugye én maradok már 3 gyerekkel otthon vagy home office-ba, és fizetjük rá a törlesztő részletet, ami szintén egy nagy nyomás mindenkin, de leginkább ugye a kereső férfin. És akkor otthon sokkal több a munka, mert a nagyobb házzal, a kerttel sokkal több a munka, ami ugyanúgy rám marad a 3 gyerek mellett. Vagy azt mondjuk, hogy jó, nem, akkor egy kicsit nagyobb lakást, egy akkorát, ami mindenkinek elég, keresünk Pesten, ahova 20 perc alatt hazaér a férjem bármelyik munkahelyéről. Egyébként BKV-val is könnyen lehet utazni, nem szükséges az autó. Nincsen kert, viszont közelben van, itt van Szentendre, a hajógyári, a Margit-sziget, a római, tehát hogy bárhol tudunk menni. És akkor van időnk egymásra, van egy nagyobb tér, ahol, hogyha otthon vagyunk, akkor tudunk együtt lenni, és hogy így arra jutottunk, hogy ez hosszú távon, ez jobb így a családnak. Úgyhogy egyébként ez tök jó, hogy ezt is behoztad.
Például ez egy tök érdekes szempont, hogy ugye a férfi identitásának az egyik alappillére, ugye ez a pénzkereső minőség. Ha valakinek csak ez, akkor ez egy kicsit lábból lőtt identitás, tök jó, mert hogy ha mondjuk kiszervezik alul a céget, akkor ez tud fájni. De hogy pont ezért tökre érdemes lenne ezt átgondolni, hogy mit gondolunk pénzről, és akkor visszacsatolunk a kommunikációra, hogy szoktak-e a párok arról beszélgetni, hogy kinek mit jelent a pénz, mit jelent az elég, milyen költési szokásaink vannak, kinek milyen érzései vannak ezzel kapcsolatban, hogy tudjuk ezt összecsiszolni, és hogy erről is kevés a párbeszéd, kevés a kommunikáció, és na ez aztán tök jó táptalaja a félreértéseknek, hogy de hát én azt hittem, hogy azzal teszek jót. Ki kérte? Uh-huh. És ez kölcsönös, ez mind a két oldalon előfordul.
Hogy találod meg azt a pontot, hogy mondjuk jót szeretnék tenni a másiknak, anélkül, hogy megkérdezem, és van egy gondolat a fejembe.
De mondjuk ajándékra gondolsz.
Hát vagy bármire, hogy nem tudom, nem is ilyen pénzbeli dolog, tehát nem feltétlenül tárgyi dologra gondolok, de hogy az, hogy nem tudok példát. Tehát, hogy én jót akarok tenni a másiknak.
De mit?
Mondjuk az egy gesztust?
Hogy igen, mondjuk, igen, valami.
Mire hazajön a párja valakinek, addigra, mint az összes szőnyeget kimossa. Holott, és ugye ez mekkora gesztus, hogy akkor milyen szép a lakás, holott a másik ugye csak arra vágyott volna, hogy le tudjon ülni a seggére, és egy konyhapultnál megenni egy szendvicset.
Igen. Kb.
És ami a konyhapulttól meg minden tele van, és nem tud leülni, mert nem arra fordította az ember az idejét, hanem a szőnyeg tisztításra.
Igen, mondjuk. És akkor itt az a... Tehát, hogy most nyilván mi azt csináljuk már az Áronnal, hogy nálunk le vannak tisztázva a mivel járunk hozzá egy jó ideje, le vannak tisztázva, hogy jó neki ez esik jól, azt kell rendbe tenni, és nem érdekli, hogyha az egész ház dzsúvás, csak a konyha sziget legyen tiszta. Oké, okay. Engem meg...
Ebben
engem...
volt egy pár hónapunk.
Igen. A de hogy ezen röhögtük, de hogy ez konkrétan, ez hónapos munka volt, mire eljutott az én agyamba, és nem csak oda, hogy átment a füleme, hogy jó, hát az Áronnak most az fontos, hogy tiszta legyen a konyhasziget, hanem hogy megérkezzen az agyamba az információ, hogy lássam az Áront abba, hogy bakker, ez a csávó tényleg jól tud akkor működni, ha tiszta van, hogyha tisztaság van a konyhapulton.
De és ezt ő egyébként mondta neked valaha, vagy igen. Azt a János bogozta ki?
Hát azt mondta, azt konkrétan, tehát hogy eljutottunk oda a végére, mivel én egy kicsit rendetlenebb típus vagyok, az Áron meg rendmániás, ezért eljutottunk oda, hogy amikor az Áron hazajön, akkor 10 perccel azért én lesöpröm a konyhaszigetet, hogy akkor ott rend van, és akkor mindenki boldog, mert mondta lenne, hogy neki az fontos. Nyilván tök jó lenne, ha egyébként úgy jönne haza, hogy minden izé patikán vissza van pakolva, de hogy ő ezt nekem már sokszor mondta, hogy, hogy idegesíti, hogy kupi van. De ha az idegesít, hogy kupi van, az nem azt jelenti, hogy elég, hogyha nekem a konyhaszigeten rend van, mert azzal tudom, hogy rám gondoltál, hogy nekem, hogy fontos vagyok neked, és ezért pakolsz el. Hogy ez egy ilyen tökre... Igen. És csak ennyiről van szó, hogy legyen rend a konyhaszigeten.
Egyébként azt tegyük hozzá a Dóri meg az Áron védelmébe, hogy azért én még olyan párt nem láttam, aki kölcsönösen mind a kettő egymás azt gondolta volna, hogy egyformán rendesek vagy rendetlenek. Tehát, hogy ez mindig van, hogy valaki azt gondolja a másikra, hogy rendetlenebb.
Köszönöm, hogy megvédesz.
Ez is egy feszültség a párok
között. Hogy ez persze.
Nálunk is nagyon nagy feszültség forrás, mert Dórival hasonló vérmérsékletűek vagyunk, ami a rendrakást illeti.
De egyébként pont ezt akartam mondani, hogy ez nekem olyan furcsa, mert hogy azt gondolná az ember, hogy pont, hogy a nők általában a rendmániások, és a férfiaknak minden.
Nem.
Lehet, hogy azért, mert nálunk így van.
Ez nem. Egyébként az a mókás, hogy az emberek olyan sok jelentőséget és nagy horderőt tulajdonítanak annak, hogy valaki férfi vagy nő. És iszonyatosan ki van élezve ez a nemi különbség, meg egyáltalán meg van őrülve a világ ettől a nemiségtől. Amikor sokkal kevesebb dolog függ attól, hogy valaki férfi vagy nő, vannak dolgok, amik tényleg függnek biológiailag, de ezek abszolút kezelhetők és tök normális, és mind a kettő rendben van. A nőiség is rendben van, a férfiasság is, minden egyéb is rendben van. De csomó tulajdonság, vérmérséklet nem a nemhez köthető. Ott van például a világ leghíresebb izéja, hogy a, biztos, amikor tinik voltatok, is néztetek, a Beverly Hills 90, nem tudom, 210. És volt az a szőkehajú, kékszemű spiné, nem tudom, ami Heather valaki. Az a nő például annyira erőszakos, hogy az összes férjét rommá verte. Az már ült az a nő. Tehát most akkor, tehát hogy ne, az erőszakoskodás az nemhez köthető, hanem emberhez köthető. Például. De sok más dologgal is így van. Szóval kár ennyire a nőket és a férfiakat egymás ellen meghatározni, vagy nem így működik a dolog. Sőt, úgy működik, hogy azért vannak a gyerekeknek ellentétes nemű szülei, hogy mind a két helyről megkapják azt a fajta különbséget, amit ők már többletként tudnak továbbvinni. Hogy minél heterogénebb információ halmaz gyűjjön össze genetikailag, viselkedésben nézve. És ezzel most egyébként az azonos nemű pároknál is tud ez működni, mert ott is két ellentétes karakter, vagy nem feltétlenül ellentétes, de két másik ember él együtt, és azonos nemű pároknál is meg tudja kapni a gyerek azt a fajta különbözőséget, ami a két szülétől van, és azt már ő egybe tudja továbbvinni. Tehát ez működik így is, úgy is. Teljesen nem tudom, ez ilyen kordivat vagy politikai dolog, vagy nem tudom micsoda, hogy azt mondjuk, hogy ilyen éles határt húzunk férfi és nő között. Holott itt csak a szövetség merül föl.
Egyébként te dolgozol, vagy belelátsz azonos nemű kapcsolatokba? Mert én tök kíváncsi lennék, és a bevezetőt úgy írtuk meg szándékosan, hogy bár a párbeszédben férfi és nő van, de hogy a bevezetőt úgy írtuk meg, hogy ott párokról írunk, nem férfi és nőről, mert hogy tök kíváncsi vagyok egyébként arra, hogy ezek az elbeszélések azonos nemű pároknál is jelen vannak. Mi a tapasztalatod?
Nem dolgozom azonos nemű párokkal még, bár most volt egy nagyon kedves megkeresés, és lehet, hogy ősztől lesz olyan a két anyuka jönne a gyermekével, de még ez nem biztos. Nekem nagyon sok azonos nemű barátom van, akik hát nyilván melegek és együtt élnek, és ők is ugyanúgy félreértik egymást, és ugyanúgy elbeszélnek egymás mellett. Szóval ez persze, ez mindenkire érvényes.
Tehát akkor az nemhez kötött?
Nem. Nem, hát az emberhez kötött, az egyiknek ez van a fejében, és nézi a saját filmjét, a másiknak az van a fejében, és ő is nézi a saját filmjét. És az a vicces, hogy ez a két film egyébként egyszerre igaz. Tehát pont azt szoktam mondani a pároknak, hogy próbáljuk már, csak onnan szoktam kezdeni, hogy nekem elsőben az egyetemen a filozófia tanárom azt mondta, hogy akkor leszünk, nem tudom, cizellált gondolkodású egyetemi polgárok, hogyha beengedjük azt a gondolatiságot, hogy két egymásnak ellentmondó gondolat egyszerre lehet igaz. És akkor elsősként azt mondtam, hogy hát tanár úr, hát ez nonsense, de most értem meg, hogy ez erről szól. Hogy neki is van egy film a fejében, ugyanazt a dolgot nézik, és más látnak. Van ez a mém, amit biztos ismertek, hogy két ember ül egymással szembe, és néznek egy hatost, az egyik 9-es lát, a másik meg 6-os lát. Most ez ugyanez mémben. Tehát, hogy ez nem kell férfinak vagy nőnek lenni, ez pontosan elég, hogy két másik embernek lenni.
Nálunk egyébként az van, hogy nyaranta szoktunk sokkal jobban lenni a férjemmel, mert hogy az van, hogy amióta volt tavaly a karanténhelyzet, vettünk a lakásra, mert hogy nincs erkélyünk, de hogy a lakás elé vettünk ez a kiülő részbe, egy kis asztalt, két székkel, és akkor elalszanak a gyerekek, és akkor kiülünk, és beszélgetünk, és annyi mindent tudunk átbeszélgetni, de ugye télen nagyon hideg van kint, nem tudunk kiülni, meg kicsi a lakás, akkor mindenhol gyerek van, és akkor úgy látszik, hogy úgy nincs időnk kibeszélni ezeket a dolgokat, és nekünk ez szokott így a terápiánk lenni, hogy akkor kiülünk, és akkor így átbeszélünk mindent, hogy akkor te miért, és nem tudom. És jó, ez tök fontos. Meg egyébként most a karantén kapcsán az jutott eszembe, hogy, meg amit a Dóri az előbb mondott, hogy nálunk az van, hogy ugye szeptembertől júniusig van egy nagyon intenzív időszaka a férjemnek, amikor dolgozik, és akkor ugye neki van egy ilyen nagyobb nyári szünet, és akkor ugye ez alatt a 9-10 hónap alatt én kialakítok egy ilyen napi ritmust, hogy akkor mi hogy zajlik, és akkor egyszer csak otthon marad, és akkor így nem értem, hogy akkor, hát basszus, itthon vagy, hát miért nem segítesz? Hát látod, hogy el kéne mosogatni, hogy keresd fel a gyereket, hogy adjál neki elni, hogy nem tudom. És akkor így emlékszem, hogy így egy jó pár hétbe beletelt, például a tavalyi karanténnel, amikor ugye mind otthon voltunk, és akkor így egy pár hét kellett, mire belerázódott, és akkor így utána így ki is mondta, hogy de hogy én nekem azt honnan kellene tudnom, hogy nektek egyébként itthon az a rutinotok, meg rendetek, hogy fölkeltek, és ezt csináljátok, és utána ez jön, meg az jön, mert hogy nem vagyok itthon, és tényleg így bele se gondoltam, hogy nekem evidens, hogy odaraktam egy mosást, meg közben mosogatok, meg éhes a gyerek, meg de hogy neki nem, és hogy ez olyan fontos.
Na most ezt merevítsük ezt a pillanatot. Ez egy tök jó, amit most mondasz. De nézzük meg, most ez a te filmed, a te perspektíved, de tök jó, behozod a férjedét is, de hogy az ő fénytörésében ez úgy néz ki, hogy kerültem ide, itt van egy működő rendszer, nekem ehhez mi közöm van, hogy tudok ebbe integrálódni, vagy hol a helyem ebbe. Én azt szoktam csinálni, hogy, és ugye ez meg az ő részéről mind egy valid álláspont, vagy működés, és neki is ugye kell egy idő, amíg ugye a változás megérkezik, az info megérkezik, hogy halott változás van, mire azt megszokja, mire izé, tehát hogy ez benne is zajlik, és ez egyik sem jó vagy rossz, ez csak ilyenek ezek a dolgok, és tök jó, hogyha mind a két fél kimondhatja, hogy vele ez van, és hogy tud ez a kettő összecsiszolódni.
Jó, gondolom egyébként, hogy ez, amiben most vagyunk, ez egy ilyen kor probléma, korbetegség, hogy mondjuk ez nem volt jelen mondjuk a nagyszüleinknél, hogy nem agyaltak ennyit, hanem csak úgy ösztönösen élték a házasságukat, a kapcsolatukat?
Ez jó kérdés. Erre van egy ilyen vicces priori válaszom, hogy nem éltem az 1700-as években, tehát nincs reprezentatív példám erről. De még a nagyszüleimről sincsen, mert hogy nyilván kicsi voltam, és nem tudtam erről beszélni. Ez könnyű rámondani, hogy igen, ez egy kortünet, de nem vagyok benne biztos. Azt tudom, hogy a szerelmi házasság az egy feladat. Mert nem az van, hogy akkor földházasodik földdel, és akkor két vadidegen embert összeadnak, és akkor hát sok szerencsét. Hanem az van, hogy választasz valakit, és aztán akit választottál, azzal megváltoznak a dolgok. És hogy a dolgok megváltoznak, de te is megváltozol, meg a párod is megváltozik. A legrosszabb esetben 7 évente, ugye addig az egész testállam, az sejtek is kicserélődnek, de hát, hogy annyi minden történik munkában, külső körülményben változunk. És ugye, haló, mi annak idején nem erre szerződtünk, nem ezért jöttünk össze, megváltoztunk, na és akkor itt jön a kicsit a munka része, hogy mindig valahogy egymásra. Tehát ilyen szempontból igen, felelősség, meg több munka egy kicsit, vagy legalábbis ez az én elgondolásom, és ilyen szempontból talán kortünet.
Nekem két kérdésem van. Az egyik az, hogy amikor én ezeket így kiírom az Instára, hogy járunk hozzád, akkor tök sok üzenet jön azzal kapcsolatban, hogy fú, nekik is tök jó lenne, de a férj nem akar elmenni. Vagy hogy a nőnek tökre szüksége lenne rá, és nyilván, de hogy nem tudja elrángatni a hapsit, mert hogy engem ne analizáljon egy tök ismeretlen vadidegen, hogy annak egyébként mi köze van az egészhez. Ez az egyik. A másik meg, hogy mi van akkor, hogyha valaki nem akar elmenni, segítséget kérni, de mondjuk érzi, hogy baj van, vagy nem tudom, vagy érzi, hogy sok a feszkó. Mi az az első három lépés, vagy mi az az első gondolat, vagy cselekedet, amit meg tud tenni azért, hogy mondjuk tehát, hogy ne csak ő, hanem mondjuk a férjével együtt jól kezdjenek el beszélni, vagy szóval, hogy bármi, ami konkrét dolog, ami segíthet egy nem tudom, egy gyerek megszületésénél, amikor amúgy is minden borul.
Légy magad a változás, amit a világnak kívánsz. Az, hogy ha az anyuka elmegy egyedül, most induljunk ki a te példádból, vagy amit most kérdeztél, abból, ha az anyuka elmegy egyedül önmagán dolgozni, és tök mindegy, hogy coachhoz, madárjóshoz, pszichológushoz, nem tudom én, ajurvédás, bármibe, direkt mondok ilyen sokfélét, az ő változása az generálni fogja a környezete változását, a férjét és az anyósáit és az anyukáját, mindenkiét. Ez már egy nagyon jó alap. Nekem szerencsém van, mert az én ügyfélkörömnek a fele olyan, hogy a pasi kezdeményezi, hogy menjünk már el. Tök jó. Pont ezért jó, hogy ketten vannak ugye kapcsolatban, mert az egyik már nem látja a fától az erdőt, a másik azt tudja mondani, hogy figyelj! Egyébként arra van egy ösvény. És ez tök fontos megtenni, mert időnként mind a kettő a pasik elmerülnek a munkába, az anyák az anyaságban néha, és akkor már mindenki meg van őrülve, akkor a másik ki tudja rángatni. És egy kicsit feladat is, csak bízunk a másikban, hogy ugye ezt jókor és jól csinálja, nem mindig sikerült, de legalább a szándék az legyen meg. Mit lehessen csinálni, hogy az apukák is eljöjjenek? Én próbálok a munkám során, meg az Instán is közvetíteni azt a hangulatot, azt a laza, feloldó hangulatot, amitől ez nem tűnik terápiának, persze nem is az, hanem azért hívjuk ezt párkapcsolati társasjátéknak, pont ezért, hogy ezt inkább játéknak és nevetéssel fogjuk fel, amit te is mondtál, Timi, hogy amikor összejöttek a párok, akkor is sokat beszélgettek a lenyugvó napfénynél, a Balatonistégen, a koncertek, a nem tudom micsoda, pont ugyanezt történt, csak már eltett egy év, meg van egy-két gyerek, tehát hogy nem történik semmi olyan, ami varázslat lenne, vagy valami eretnek dolog. Pontosan az történik, amit maguktól is csinálnának, csak ott ülök én, és facilitálom a dolgot, hogy ne a tányérok repkedjenek, hanem a szavak repkedjenek. Volt egy pasi múltkor, tök szuki volt, azt mondta, hogy van egy ilyen gyakorlat, ami arról szól, hogy egymásnak ilyen miniszerelmi vallomást írnak az ott ülök, és mondta a fiszka, hogy egy kicsit zavar, hogy itt ülsz. Mondtam, hogy köszönöm szépen, ez tök nagy bok, mert ez azt jelenti, hogy olyan dolgot akarsz mondani, ami nagyon mély. Ez tök jó. De ha akarod, kimegyek. Uh-huh. Nálam tényleg az abból a szempontból a hangulat, hogy lehet gyerekkel is jönni, tényleg igyekszünk megteremteni azt a komfortot, ahol a végül meg tud történni az önismereti munka. Az egyik ügyfelem azt a visszajelzést adta, hogy te voltál az egyetlen, aki az elmertem jönni. tök jó, köszi. A lényeg az, hogy valakihez nem kell hozzám járni, de valakihez tök jó lenne. És annyi szerencsés kor az, a mostani, hogy rengeteg önismereti módszer áll rendelkezésre. És időnként érdemes váltogatni őket, vagy kipróbálni újakat. Úgyhogy én igyekszem olyan hangulat, én is férfi vagyok, én is igyekszem a férfi társaimnak azzal a példával előjárni, hogy jó dolog, ha az ember egy kicsit gondolkodik magán, vesz, hogy ne csináljuk már úgy, hogy a világtörténelemben ilyen ne történt volna. Híres költőket, hadvezéreket tudunk, akik naplót írtak. A napló az a legelemibb önismereti módszer. Tehát, hogy vagy a férfiak, nagy költők, mit tudom én, ezek érzelmi kifejezés. Ne csináljuk már úgy, mintha a férfiak ellenének vágva a saját érzéseiktől. Van egy ilyen kulturális működés. Van egy ilyen modern társadalmi betegség. De ez nem jogosít fel arra, hogy ezeket ne írhatnánk fölül.
Egyébként pont ezt akartam mondani, hogy az a fontos tudni, hogy ez majdnem minden családot és párt érint. És ez nagyon fontos. Tehát, hogy az, aki most ezt hallgatja, és egy ilyen párkapcsolatban van benne, az tudja, hogy mi is ilyen párkapcsolatban vagyunk benne, és még nagyon sokan ilyen párkapcsolatban vannak benne, és hogy ebben nem kell beletörődni, amiatt nem kell elválni, nekem sem, hanem hogy ezt meg lehet oldani, és beszélgetni kell, és bazi nehéz, mert saját magunkról tudjuk, nem is tudom, te mesélted egyszer, vagy nem is tudom, valaki mesélte, hogy sok gyerekük van otthon, és napközben Viberen kommunikálnak egymással a férjével, mert hogy mondjuk a gyerekeik olyan korban vannak, hogy anya, most én ne beszélgessetek, most én beszélek, nálunk is például az Emma ránk szól, hogy ne beszélgessünk, mert most ő beszél. És nem tudunk beszélgetni, szóval, hogy ez nagyon nehéz, de azzal, hogy leülünk és beszélgetünk, vagy azzal, hogyha úgy nem megy, akkor elmegyünk, segítséget kérünk, és egy szakemberrel beszélgetünk, akkor meg lehet oldani. És szerintem a válásoknak nagyon-nagyon-nagyon nagy százalékát lehetne elkerülni, hogyha igenis a párok leülnének és beszélgetnének. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és hogy felhívtad erre a figyelmet. Gyere máskor is!
Igen,
és
remélem egyébként, hogy ezt nem egyedül hallgatjátok, anyukák, vagy legalább át tudjátok küldeni a linket, és mondjuk apuka vezetés közben, vagy nem tudom, fürdés közben meghallgatja a beszélgetést, mert hogy azt gondolom, hogy olyan értékes gondolatokat hallgattunk itt, amik nekik is szólnak, és hát ha a napszemüveget ők is fel tudják tolni a fejük tetejére, és látják majd valóságot.
Így legyen. Köszönjük szépen. Egy hét múlva találkozunk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Sziasztok!
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 Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az info@evamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
Csak én lehet, hogy állni fogok végig. De legtöbbünk azt a Dóri, utána akkor a másodikat mondjuk olvasom én, és a leghosszabbat te, mert nálad nincs gyerek.
Jó.
Ha valakinek meg elege van a gyerekbe, az nyugodtan adja ide.
Jó. Jaj.
Engem is ringasszon valaki.
Itt én, hogyha csapkod, vagy nyüzsi van, az nem...
Én megpróbálok nem sírni.
Jó, köszönjük szépen. Az milyen adás lenne?
Mert sem. Most jön az első párbeszéd, az az instruáció, hogy közben csapkodás a háttérben, ez menni na. Fog.
Az. Nagyon csinálod.
Nagyon jó vagy. Nagyon jó.
Úristen. Igen, nagyon jó. Ja, és akkor jöhet a harmadik.
Nem mondom, hogy az ügyfelem sose beszélnek így.
Jó.
Nagyon jó. Új, de durva.
És az a tök érdekes, hogy mindenki kicsit átírta a szöveget, igen, mint igen, hogyha igen. Egy párszor mondtuk volna otthon.
Jaj, de jó.
Van,
valaki tegye már fel ezt a kérdést.
Nem tudom, mit szeretem.
Én sem tudom, de gyanítom, hogy az lesz a válasz rá, hogy leültök és megbeszélitek.
De nem. Te mondjuk akarsz a másiknak. Szóval nem leszek meg.
Igen, az a baj, hogy én sem értem, hogyha hozzá egy példát, akkor lehet,
nem tudok, hogy... Nekem két kérdésem van, és most mind a kettőt elfelejtettem, de már többször akartam mondani, hogy csak hadd mondjam be, hogy ez a két kérdésem van. Az egyik az, hogy... Tudom. Az egyik az, hogy...
A műsor a Béton partnere.